nyugdíjas amerikai tenorszaxofonos, altklarinétos és fuvolás nevével jegyzett formáció a New Yorki jazz hagyományait, a dél-amerikai líraiságot és az északi érzékenységet ötvözi nemzetközi társaival, Leo Henovese zongoristával, Antti Lötjönen bögőssel és Jonas Ripa dobossal. Ebu Jazz. Márciusi felvétel ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Nyáron korábbi műsorainkból válogatunk itt a lemezelőben. A következő másfél órában, a július 1-én, 97 éves korában elhunyt Kossuth Díjas színészre, a Nemzeti Színház örökös tagjára, Csernus Mariannra emlékezünk, aki 2022. novemberében volt műsorunk vendége.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
Köszönöm az üdvözlés, nagy örömmel jöttem természetesen.
Most eláruljuk a hallgatóknak, hogy október 26-án beszélgetünk. Ennek azért is van jelentősége, hiszen 4 nap múlva születésnapja van.
Igen, 4 nap múlva. Én bevallom őszintén, 4 nap múlva 94 éves leszek, lévén, hogy 1928-ban születtem, soha nem tagadtam, nincs értelme, kinek tagadjon az ember saját magának, nem.
De azért, ez amikor van. Itt jöttünk, egy kicsit számolgatni a keret, hogy hány éves vagyok is, én kérdezte tőlem, nem nagyon tartja számon az évek múlását?
Nem, hát van értelme. Hát megnézem a naptárba, hogy ma milyen nap van, játszom, vagy nem játszom. Ma éppen szabad vagyok, vagy elmegyek az uszodába, vagy éppen sétálok 2 órát, ha kedvem tartja. De egyébként nem.
Igen, azt mondta, hogy mind a mai napig nagyon-nagyon fontos a sport az életében. Budán a hegyekben lakik, és azt mondta, hogy a Széll Kálmán térről simán fölsétál a hegyre.
Hát természetes, hát ez számomra egyáltalán nem jelent megterhelést. Szépen fölmegyek gyalog. Végigmegyek a Szilágyi Erzsébeten, a Városmajoron, és aztán lassan megérkezem föl a Széher útra, az én kis lakásomba. És ezzel körülbelül azt hiszem olyan, hát vegyük olyba, hogy a 40-45 percet, hát nem rohanok, kinek rohanjak. 40-45 perc az éjszakában sétem, már kérdezték tőlem, volt olyan, hogy elment mellettem valaki a Városmajor utcába, és azt kérdezte, nem fél? Na, nem, mitől féljek? Osrom alatt se féltem, amikor pedig hát lett volna félnivaló, ezért aztán a hátamban ott van egy nagyon szép szilánk darab, amit nem lehetett kivenni, hát ezt nem volt Isten, aki ezt megoperálja, tehát a szilánk ott van a hátamba, és időnként mondtam, hát félig mosolyogva, hogy majd ez egyszer még koppanni fog. És hát ez marad belőlem, ez a kis szilánk. Nem rossz.
Azt tudjuk ugye, hogy édesapja első világháborús tiszt
igen,
volt.
Vitéz Csernus az volt.
És vitéznek is hívta ön, mindig úgy is szólította. Innét is ered, hogy sportosnak kellett lenni, sportolniuk kellett. Ugye volt 3 fiú testvére is.
3 öcsém, mind a 3 elhagyta az országot 56-ba. Úgyhogy szegény, drága édesanyám, aki 64 évesen halt meg, és ez ma nekem olyan elgondolhatatlan, én, aki most már ugye 94 vagyok, hogy úgy mondjam, úgy halt meg 64 évesen, hogy fogtam a kezét a Péterfi kórházba, és azt mondta nekem, hogy Marikám, soha többé nem láttam a fiaimat. Hát nem is látta őket soha többé. Ez egy nagyon nagy tragédia egy anya számára. Én nem mondom, hogy az én tragédiám az kicsi volt, mert nekem viszont öngyilkos lett a lányom, az egyetlen gyerekem, aki Nádasdy Kálmán növendéke volt, és a Kálmán a főiskolán nem egyszer mondta neki, hogy Kati, ne utánozza az anyját, ne akarjon feltétlenül színésznő lenni. Magának olyan hangja van, olyan hallása van, hogy én kézenfogva viszem magát a konzervatóriumba, maga európai énekesnő lesz. Mit mond erre az én bájos kislányom? Kálmán bácsi, ne tessék már én velem hülyeskedni, majd én elkezdek énekelni, hogy lá-lá-lá-lá. Nem énekelt. Helyette aztán ugye úgy hozták a körülmények, hogy öngyilkos lett.
Sok tragédia és nehézség volt az életében, de most menjünk azért még vissza a kezdetekre, hiszen édesapja annak ellenére, hogy katonatiszt volt, nagyon szerette a művészeteket, és nagyon jó hallása volt.
Nagyon.
Az ő ösztökélésére is kezdett el, egész fiatalon, 13 éves volt, ugye, amikor megkapta a zongoráját?
Igen. Egy Rösler pianinón volt, és ezen is apám mindig ott állt a hátam mögött, amikor gyakoroltam. És hát én nagyon szerettem, hogy úgy mondjam, zongorázni, gyakorolni is, mert hát ez hozzátartozik, hogy elég hosszantartóan kell. Hát én főként aztán azt szerettem, amikor eljutottam oda, hogy Chopint játszhattam. Az nagyon fontos volt számomra.
Milyen gyakori volt ez a zongorázás? Hogy? Azt tudom, hogy egy zongoratanárhoz járt, de hogy mondjuk heti rendszerességgel, vagy akár naponta is?
Nem, a zongoratanárnő járt hozzám. És ez megint a tragédia, hogy ez a szegény kis Erzsike, aki zsidólány volt, áldozatul esett az akkori időknek, és hogy az a úgynevezett Drasse téglagyár Pesterzsébeten, ahol én a gyerekkoromat töltöttem, mert a nagypapám a Drasse téglagyár igazgatója volt, Dlabács Gusztáv, ez is egy jó magyar név, Dlabács Gusztávnak hívták nagyapámat. Hát ő szlovák származású ember volt. Tehát nagy tragédiák történtek pontosan akkor abban a téglagyárban, amikor ez a zsidó üldözés és a háborúnak ez a elgondolhatatlan, alávaló pillanata bekövetkezett, hogy halomra lőtték a zsidó állampolgárokat, többek között az én zongoratanárnőmet, Lövinger Erzsikét is. Ott az én nagyapámnak, a Drasse téglagyárnak a nem tudom melyik helységében.
És ezzel véget is ért a zongorázása, vagy azért keresett másik tanárt, vagy ez akkora tragédia volt, hogy nem is volt mondjuk úgy kedve a továbbiakban zongorázni?
Igazság szerint úgy nagyjából abban maradt aztán a zongorázás, és hosszan nézegettem még a Rösler pianinómat, és aztán végül is levitettem a tanyámra őrségbe. Szalafőn volt a házam, azért mondom, hogy volt, mert a ház ugyan áll még, de most már a voltvőm családjára irattam át. És hát ha minden stimmel, akkor a Rösler pianinóm ma is ott van len Szalafőn, őrségben.
Ha odaülne, akkor meg tudná még szólaltatni?
Természetesen.
És mit játszana, hogyha most odaülhetne a pianinóhoz?
Hát talán megint elkezdeném a pam 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 pam. Chopinre gondolok.
Azt mondta, hogy nagyon szereti például Mozartot is, Mozartának kedvence.
Nagyon.
Mozartot is zongorázott annak idején?
Nem emlékszem, hogy zongoráztam volna. Ugye ez nem a rajtam múlt egyébként, hogy miket zongorázom, mert hiszen ugye a zongora tanárnő, tehát ő volt az, aki, hogy úgy mondjam, előírta, vagy megmondta, vagy Mozart az én nagy szerelmem.
Mozart numero 16-os C-dur szonátája következik most Víkingur Ólafsson előadásában, az izlandi zongoraművész, aki nemrég járt és adott nagy sikerű koncertet itt a Műpában. Ez a felvétel 2021-ben Reykjavikban készült.
Thank you. Thank you.
Mozart 545-ös köhögjegyzékszámú C-dur szonátájából hallottak részletet az izlandi Víkingur Olafsson előadásában. A felvétel tavaly Reykjavikban készült, és közben Csernus Marian itt nyitott fülekkel hallgatta ezt, igen, a muzsikát. Azt mondta, hogy nagyon szépen játszik, nem ismeri ezt a zongoristát, de hogy nagyon tetszett önnek, igen, a játéka.
Nagyon-nagyon szép volt.
Ugye, akik ott voltak a műpában, ő már egy visszatérő vendég Budapesten, és hát azt mondta, hogy milyen szerencsések vagyunk mi magyarok, hiszen három nagy zeneszerzőnk is van, Liszt Ferenc, Bartók Béla, igen, és Kurták György, és amikor itt van Budapesten most is, meg is látogatta Kurták Györgyöt. Hát azt mondta, hogy apukája, hogyha lett volna rá módja, akkor biztos, hogy jó muzsikus lett volna, mert hogy nagyon-nagyon tiszta hallása volt.
Apámnak fantasztikus hallása volt. Nem véletlen, hogy miután ugye ő neki nem volt módja arra, hogy tanuljon zongorázni, tehát ezért vette nekem 12 vagy 13 éves koromban a Rösler pianinót, hogy ő mögöttem állhasson, és hallgathassa, hogy én gyakorlok. És az mindegy, hogy a kezdeti lépéseimet épp olyan figyelemmel kísérte, mint amikor már, hát, hogy úgy mondjam, Chopint ismertem játszani. Tattarara, 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 ez volt a kedvencem.
Azt mondta, hogy ugye a Veres Pálné Leány gimnáziumba járt, de hogy ez teljesen külön váltott, nem is nagyon tudták, hogy ön zongorázik. Azt viszont annál inkább tudták, hogy szaval, hiszen sorra nyerte ott a szavaló versenyeket.
Hát én megnyertem ott egy jó pár önképzőköré ilyen szavaló versenyt a Veres Pálnéba. Igen, nagyon szerettem az iskolát, és nagyon szerettem az igazgatónőnket, dr. Hajcs Ilonát.
Igen, minden interjúban kiemeli. Most megnéztem, elolvastam önnel, igen, több interjút, és ezt az iskola igazgatót, Hajcs Ilonát, mindig-mindig megemlíti. Igen. Nagy hatással volt önre, vagy nagyon jó pedagógus volt?
Olyan képességű igazgatónő volt, ami eléggé ritkának tűnik, hogy valami hallatlan ösztönnel érezte meg azt, hogyha valaki a gyerekek közül, és ez vonatkozik egy egész osztályközösségre, ha a gyerekek közül valamelyik valamiben jobb volt, kitűnőbb volt, nagyon nehéz ezt valahogy így visszamenőleg elkezdeni megfogalmazni, de azt tudom, hogy kiváló igazgatónak tartottuk Hajcs Ilonát.
És ugye azt is tudom, hogy nem.
Egyébként úgy ismertem meg a Vörös Sándort. Például, aki aztán, hát, hogy úgy mondjam, életem egyik legjobb barátja lett feleségével, az Amival együtt, és hát a Pszichét című remek művét, azt én körülbelül 500-szor mondtam el, nem csak az egyetemi, szóval nem csak ott a színházban, színpadon, hanem hát beutaztam vele az országot, akkor már mindenhova hívták, Pécsre, Szegedre, nem tudok még felsorolni egy csomó város, mindenhova mentem, ültem be a kocsiba, hátul az örökös pulikutyám, a mindig mindenkori, mert 5 darab pulim volt így életemben, kispamacspamacs, csutaksuba, zsiga, igen, tehát kísértek, ott ugye megérkezvést, akkor egy kicsit megsétáltattam, visszaült, aludt, kivárta, amíg én megtartom az önálló estemet, és utána hazakocsikáztunk.
Ne rohanjunk azért még ennyire előre, hiszen egy kicsit, ha nem is a zenéhez, de egy fontos zeneszerzőhöz köze van azért áttételesen a karrierjének, hiszen Ligeti későbbi felesége Spitz Vera az osztálytársa volt.
Hát az osztálytársam volt,
ha jól tudom, akkor ő ösztökélte önt, hogy mindenképpen egy Babits művet adjon elő.
Így került sor aztán a Babits Laudameiájára, mégpedig Aquincumban, hogy úgy mondjam, Aquincumban mutattuk be, és hát így hirtelen felkészületlen vagyok, hogy erről bármit mondjak, mint azt, hogy ott volt a teljes tanári kar, és Babits Mihályné is ott volt, mert az igazgatónőm meghívta Babits Mihálynét, ami hát nagyon megrendítő volt, amikor ő külön gratulált nekem ezután a Laudamei után. Egyébként ezt nagyon szerettem, ezt a művet.
És ugye ott volt még Örkény vagy Déri Tibor is a nézők sorában, Aquincumban. És ha jól tudom, akkor Egri István rendező volt az, aki önt beajánlotta Devecseri Gábornak, és akkor került tulajdonképpen végzettség nélkül, épp hogy csak az érettségie volt meg a Pesti Színházhoz, ami akkor még a Révai utcában működött.
Igen, hát főiskola nélkül elmentem, elmondtam két verset, nem tudom már melyiket, és akkor azt mondták, hogy menjen föl a harmadikra, írja alá a szerződését. elég meglepő pillanat volt, de hát felmentem a harmadikra, és aláírtam a szerződésemet. Na most a Pesti Színház után én rögtön aztán a Nemzetibe kerültem, ahol ugyancsak találkoztam ezzel a mondattal, mint hogyha egymást majmolnák az igazgatók, hogy Majort, amikor megszólalt, hogy menjen föl, és írja alá a szerződését. Hát mondom, igen, igen, de hát még nem mondtam el egészen azt a verset, nem baj, ki tudom következtetni. Hát aztán, mikor az apám Vitéz Sernus eljött megnézni egy előadást, és ezek ketten találkoztak, ezt megpróbálom visszahozni. Jó estét, Vitéz uram, eljött megnézni a lányát? Jó estét, Major elvtárs, eljöttem megnézni a lányomat. Kis szünet. Gyere, átmegyünk az MK-be, meghívlak egy vacsorára. És átmentek ketten az MK-be vacsorázni, és engem ott hagytak a francba az éjszakában. Hát aztán megindultam hazafelé, gondoltam, hogy szórakozzon a édesapám meg a Major elvtársot együtt. Nagyon jól érezhették egymással magukat, mert volt valami hallatlanul hasonló ebbe a két emberbe. Nem tudom meghatározni, hogy mi. Valami volt, ami apámba és a Majorba vészesen hasonlított.
És édesapja örült annak, hogy színész lett? Nem féltették? Hát ugye ez 1950-ben
hát
volt.
Hát először ugye fenyegetőzött azzal, hogy agyonver, amin hát nagyon jól szórakoztam, mert tudtam, hogy ez nem fog bekövetkezni. De Vitéz Sernus levette időnként a kutyakorbácsot is, és hát három öcsém volt, na most három fiú azért nem mindig nagyon jó gyerek együtt, szóval néha elcsattant a korbács, viszont elcsattant egyszer Vitéz Sernus ábrázatán az én tenyerem is, mert azt el nem viseltem, amikor az én öcsémet tángálta, és hát, hogy úgy mondjam, kapott Vitéz Sernus egy pofont. Na most én ilyen meglepetést, megrendülést ritkán láttam emberi ábrázaton, mint az apám, én tudnilik, ez egy lehetetlen állapot. Hát ilyet nem lehet csinálni. Hát ő erre nem számíthatott. És nem tudott mit tenni ellene. Nem tudom aztán, hogy ért véget a dolog, vagy ő kiment a konyhába, vagy én kimentem, aztán soha többé nem került szóba. De én ezt a meglepetést, ez valami fantasztikus
belé,
volt.
Beleégett, gondolom. Azt mondta, hogy Bartókot is nagyon szereti, és a harmadik zongora versenyből hallgassunk akkor most meg egy részletet.
Igen.
A nagy magyar zongoraművész Anda Géza szólójával a Berlini Rádió szimfonikus zenekara játszik, a karmester Fricsai Ferenc volt ezen a felvételen, amely 1959-ben készült Berlinben.
Thank you.
Anda Géza szólójával hallottak részletet Bartók Béla harmadik zongora versenyének első tételéből, a Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Fricsai Ferenc vezényelte, a felvétel pedig 1959-ben készült.
Uh-huh. Gondoltam, hogy régi felvétel, igen.
Hát ugye 59, akkor
igen,
azért már ön
hát
9
Fricsai, év. Igen, igen.
Akkor meg 9 éve ott van a Nemzeti Színházban. Azt mondta, hogy a Blaha Lujza téri épület, akkor még ugye Blaha Lujza téri épület volt, és sokat játszott, de hogy a Kamara Színházukban, akkor belvárosinak nevezett színházban szeretett.
A Katona József.
Ami mostani Katona József Színház, ott még jobban szeretett játszani.
Igen, és nem emlékszem ennek ellenére, folyton töröm a fejem, hogy mi volt az, amit ott csináltam, és annak akkor komoly sikere volt, és nem emlékszem a darabra, nem emlékszem.
A tisztújítás az nem ott ment?
Nem. Az a nagy színházban ment. Hát az reveláció volt, a tisztújítás az.
Tudja, az is az érdekesség ebben a tisztújításban, ez egy történelmi komédia volt,
igen,
hogy ezt még a Várkonyi rendezte, ez még a Víg Színházas időszaka,
igen,
előtt volt.
Igen. Hát a Várkonyi hosszú ideig ott volt a Nemzeti Színházban, aztán mintán évszámokra már valóban nem emlékszem, tehát nem tudom, hogy a Várkonyi mikor ment el, szóval hogy ment el, mikor ment, nem tudom.
De ha már nagy rendezőkről beszélünk, azért itt a Nemzetiben a Major Tamás előtt a Gellért Endre nézte meg és felvitelisztette.
Hát a Gellért az a Major alatt is főrendező volt, igen, tehát ő volt a színház főrendezője a Gellért Endre.
Azt tudja esetleg, hogy mivel foghatta meg? Ugye oda megy egy fiatal lány főiskola nélkül, és a Gellért Endre azt mondja neki, hogy menjen a majorhoz, és írja alá a szerződést.
Ennyire részletekre már nem emlékszem vissza.
Egyre nagyobb és fontosabb szerepeket játszott a Nemzetiben, de azt mondta, hogy amikor felvételiztették, ott volt például Gábor Miklós vagy Básti Lajos, ő velük nem játszott olyan nagyon sokat,
nem,
mégsem együtt.
Nem, az az érzésem, hogy egyikkel se játszottam együtt egy darabba, sem a Bástival, sem a Gábor Mikivel. Nem.
Viszont egy náluk is idősebb színésznő, Tőkés Anna, a nagy drámai színésznő, vele
hát
viszont
az Anikó, igen, aki hát ugye a Gertrudis volt a Bánkbánban, amikor én Melinda voltam, és Anikóval olyan értelemben voltunk jóba, hogy én már akkor kocsit vezettem, és Anikó valahol ott a Pasarét tájékán, nem tudom, és a szöveg minden előadás után ez volt, ugye kicsim, hazaviszel engem. Igen, Anikó, hazaviszlek téged. Úgyhogy Anikót minden előadás után, amikor együtt játszottunk, na de hát Gertrudisban óriási volt, és hát Anikóval együtt játszani azért az embernek többet ért, mint egy hazavitel, úgyhogy hazavittem volna őt naponta 25-ször is, csak hogy játszhassam vele együtt.
Könnyen befogadták ezek a nagy színészek? Jó volt a hangulat akkor a Nemzeti
Színházban? Teljesen, meg kell mondanom, semmi olyanra nem emlékszem, hogy valaki úgy visszatetszően viszonyul. Nem, nem, semmi, semmi.
Ugye Major Tamás, aki pedig szintén ugye fölvette vele, mint rendező, tehát rendezte is önt többször, és hát voltak ugye partnerek is. Ha jól
igen,
tudom,
hát
akkor
főként ebben mondom, az a híres tisztújításban voltunk partnerek, a Nagy Ignác tisztújításában, ahol hát én egy palóc menyecskét játszottam. Ezt egyébként ő találta ki, hogy én beszéljek palócul. Mondom, az Isten szerelmére, hát hogy tudok én? És egyszer csak beugrott nekem az, hogy fiatal koromban, amikor kislány voltam, jártunk fönn Szlovákiába, mert a nagyapámnak, aki Dlabács Gusztáv nevet viselt, ott voltak régi rokonai. És egyszer csak bejött nekem. Úgyhogy amikor én megszólaltam a színpadon, hogy te még valósággal rohansz, az nem egészséges, lassan járj, tovább érsz. Ez mindenben érvényes, csak a politikában, nem ott a gyors haladás híve vagyok. És amikor a major ezen úgy felröhögött, és az egész nézőtér, akkor éreztem, hogy ez egy nyert ügy. Ez megvan.
Ez volt tulajdonképpen a legnagyobb kiugrása talán a Nemzetiben?
Igen.
Azt mondta, hogy színházba ritkán van ideje eljutni, de hogy nagyon sokat hallgat például, azon túl, hogy olvas és verseket Igen. mond magában, nagyon sokat hallgat hanglemezt, és még a klasszikus hanglemezeket teszi föl. Klasszikus hanglemez játszója van és Igen. lemezeket. Beethoven szimfóniák, ha jól tudom, akkor azok nagyon közel állnak a szívéhez.
Beethoven szimfóniát is hallgatok, csak furcsa módon Beethoven idegenebb nekem. Nem tudom miért, nem tudom megmagyarázni.
Mozarthoz képest mondjuk?
Igen.
Most a 7. szimfóniából hallunk részletet, a 3. tétel hangzik föl, az amsterdami Concertgebouw zenekarát pedig Carlos Kleiber vezényli. Thank you. Beethoven 7. szimfóniájának 3. tételéből hallottunk részletet, az amsterdami Concertgebouw zenekarát Carlos Kleiber vezényelte. A lemezelő mai vendége Csernus Marian Kossuth díjas színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja. Az előbb már beszéltünk a Bánkbánról, abban ugye említette, hogy Tőkés Anna volt Gertrudis, de itt a színházi lexikonok tanúsága szerint ez le volt kettőzve ez a szerep, és Gobbi Hilda és Tőkés Anna felváltva játszották.
Az az igazság, hogy nagyon jóba is voltam, és szerettem a Hildát, és becsültem, de Gertrudisnak a Tőkés Anna volt a zseniális. Ez nem a Hildának való szerep volt. A Hilda olyan rendkívüli karaktereket tudott ábrázolni, de a Gertrudisra nem az a jellemző, hogy hú, micsoda karakter, hanem valami nagyon egységes, majdnem azt mondhatnám, hogy egy tárgyilagos figura. És ezt nem tudta a Hilda. Ezt a Tőkés tudta káprázatosan. Pedig hát a Tőkésről meg az volt ugye a legenda, hogy Tőkés buta. De most lehet, hogy nem olvasott Schopenhauert, lehet, hogy még sok mindent nem tudott, de az, hogy a színpadon zseniális volt, tehetséges volt, ezt nem lehetett tőle elvitatni. Hát nem lehet valakit annak alapján megítélni, hogy most leülök vele társalogni, és akkor nem olyan igazán, hogy úgy mondjam, kulturált. Meg kell nézni, hogy hogy játssza a Gertrudist. Hagyjuk annak kulturáltságát, felejtsük el, erről ne beszéljünk, nem kell.
A címszerepet Besenyei Ferenc alakította, vele is többször együtt dolgoztak.
Igen, hát ő volt a Bánkban, mikor én voltam a Melinda, igen.
Vele jó volt együtt dolgozni?
Nagyon, nagyon.
És a szerepet, nagyon. Ugye ezt a Melinda szerepét végül is úgy kapta meg, ha jól tudom, hogy Szörényi Éva.
A Szörényi Éva, hát elhagyta az országot 56-ba. És akkor, hogy úgy mondjam, örököltem a Melinda szerepét a Bánkbánba. Nagyon szerettem egyébként játszani.
Most Erkel Ferenc Bánkbán című operájának ős változatából Melinda áriáját halljuk Kolonics Klára előadásában, Perenc Béla is közreműködik ezen a felvételen, az Operaház zenekarát pedig Héja Domonkos vezényli.
Oh,
A Bánkbán ős változatából a Tisza parti jelenetből hallottak részletet Melinda Kolonics Klára volt, Tiborcz Perenc Béla. A Magyar Állami Operaház zenekarát Héja Domonkos vezényelte 2010-ben, készült a felvétel. Azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy rengeteget dolgozott, és a sok munka miatt keveset jutott el operába.
Nagyon keveset, valóban. Persze meg kell mondanom őszintén, hogy én nem annyira az operát, mint inkább a koncerteket szeretem. Szóval az éneklés nem mindig nyűgöz le engem. Úgy érzem, hogy sok. Nagyon nehéz ezt megmagyarázni, és lehet, hogy el is kellene felejtenem ezt a dolgot. Szóval igazság szerint én operába nagyon ritkán, és nem is nagyon szívesen járok. Koncertre boldogan.
De ha mondjuk eljutott ritkán operába, akkor figyelte a színészi játékát is az énekeseknek?
Hát főként azt figyeltem, a színészi játékát lévén, hogy színész vagyok. Ami hát nem mindig kvadrál az énekléssel, szóval néha az ének esetleg kifogástalan, de hozzá valami olyan, hát mosolyogni való színművészet társul, ami hát ne nevezzük színművészetnek.
Amikor itt bejöttünk a stúdióba, azt mondta, hogy a Bartók zongora versennyel szerette volna elmesélni, hogy van egy nagy kép ugye itt a stúdió előtt Bartók Béláról, és azt mondta, hogy nagyon vonzza a Bartók Béla tekintete. Nagyon...
Igen, igen. A zenéjét is természetesen szeretem, nem erről van szó, de valamit úgy érzem, hogy valami egészen szuggesztív van a tekint. Nem tudom megmagyarázni. Valami nagyon lenyűgöző, vonzó, lebilincselő, furcsa tekintet.
Azt mondta, hogy szeretné egy kicsit összehozni a klasszikus zenét és a jazzt, mert hogy jazzt is szívesen hallgat.
Én nagyon szívesen hallgatom a jó jazz, természetesen.
Sosztakovics második jazz vittjét, illetve annak részletét halljuk most az amszterdami Koncertgebau zenekara előadásában. Ricardo Sáji a karmester, a felvétel pedig 1991-ben készült.
Thank you.
Sosztakovics 1938-ban komponált numero 2-es jazz szvítjéből hallottunk részletet. Az amszterdami Concertgebouw zenekarát Ricardo Sáji vezényelte, 1991-ben készült a felvétel. Csernus Marian Kossuth Díjas színésznő a vendégünk. Hát ugye 62-ig töretlen volt a pályája a Nemzeti Színházban, és akkor utána politikai okokból egy kicsit félretették, aminek viszont lett egy pozitív hozadéka, hogy elkezdett önálló esteket
így
adni.
Van. Tulajdonképpen úgy döntöttem, hogy rendben van, hát ha színpadon nem kellek, akkor csinálom az önálló estjeimet. Amiből hát különösen Vörös Sándornak a pszichéje volt az, ami hát hála jó Istennek, megjárta az országot, nem is egyszer ültem be a kocsiba, hátul a pulikutyámmal, megérkeztem mondjuk Pécsre, akkor a pulit előtte kicsit elláttam, hogy utána pihenjen több mint 2 órán keresztül, és elbontam a pszichét, utána a pulit megint elláttam, és hazavezettem. Úgyhogy nagyon szerettem egyébként vezetni, nagyon szerettem.
Igen, ugye több ismerősöm is megtudta, hogy jön hozzám ide a stúdióba, akkor mindenki azt mondta az idősebbek közül, hogy látták a pszichét, és hogy ez milyen fantasztikus volt. Hát ugye 5-600 előadás van ön mögött,
igen,
a pszichéből.
Igen.
Azt mondta, hogy ha átnézni egy kicsit otthon, akkor most is ki tudna állni vele a színpadra.
Hogyne.
És kicsit meg is feddett itt engem, kérdeztem, hogy de papír nélkül, és mondta, hogy hát soha életemben nem vittem papírt a színpadra.
Hát persze, hogy nem. Az természetesen, ha azt mondanák nekem ma, hogy holnap meg tudnám-e csinálni a pszichét, akkor én most ma hazamegyek, előveszem, és először elolvasom, és utána, miután bennem van, tehát, hogy mondjam, az elolvasásra szinte nem is lenne szükség, de én úgy érzem, hogy ez egy fontos lépés, hogy ezt végig tisztességgel elolvassam, és utána elkezdem mondani, bimbócska, gombocska, tegnap esti csillagocska, reggelre ma rózsácska, szép legyen, épp legyen, úgy gyere, hogy fogd a kezem fel az égi országba. És akkor mondanám végig az egészet.
Azért ez egy nagyon nagy felelősség is, 2 órán keresztül önállóan egy szöveget mondani, egy kötött szöveget mondani.
Erre nem is gondoltam soha, hogy ez felelősség is egyben. Most kifelé a közönség, vagy saját magammal szemben.
Mondta, hogy Vörös Sándorral nagyon jóban volt.
Nagyon, hogyne.
Mondom, jó pár előadást megnézett.
Igen.
Mondott esetleg valamit? Kritikát, észrevételt, dicséretet?
Nem. Sándorral rengeteget beszélgettünk, felesége, ami megfőzte ez alatt a kávét, mi ültünk innen esetleg a füvön, és mondtuk. Nagyon-nagyon sokat jártam fel hozzájuk. Most hirtelen már az utca se jut eszembe, ott fönn valahol a Rózsadombon, tehát utoljára ott laktak, és oda jártam fel Sándorhoz.
Egy kicsit még beszélgettünk itt az utazásaikról, ugye Somlyó György volt a második férje, és
igen,
nagyon sokat utaztak, például Párizsba is, és hát számomra szinte hihetetlen, de hogy Picassóval is találkozott.
Majd mondjam azt, hogy kénytelen voltam. Igen, Károly Mihálynél nagyon jól éreztük magunkat, és hát ő, aki számára fontos volt, mint hát ugye Picasso, gondolom, hogy az ő számára, nem csak mások számára, neki is, azzal összehozta az embert. Hát ezek futó pillanatok voltak, szóval nem voltak itt nagy beszélgetések, futó találkozások voltak, de hát ezek a futó találkozások az emberben azért, hogy úgy mondjam, elfoglalják a maguk fontos helyét, és akkor ott úgy megragadnak, vannak. Ez volt, és ez megmaradt.
Ugye férje nagyon jól anyanyelvi szinten beszélt franciául, úgyhogy Picassóval franciául beszéltek.
Hát természetesen.
És mivel ön is tud franciául, legalább
igen,
megértette, hogy miről szól a diskurzus.
Igen.
Most ismét opera következik. Azt mondta, hogy a Mozart operákat is nagyon kedveli, úgyhogy most a Figaro házasságából következik a grófné áriája Jesse Norman előadásában.
Uh-huh.
Thank you.
Mozart Figaro házassága című operájából a grófné áriáját Jesse Norman énekelte. Csernus Marianit közben nagyon figyelt, és azt láttam, mintha elvarázsolta volna Jesse Norman előadása.
Igen, elvarázsolt, csodálom, és mégis van egy-egy pillanat, amikor úgy érzem, hogy na most ez nem egészen az, amit én vártam, vagy amit elfogadok. Szóval itt valami mégis egy kicsi, egy pillanat tört része, csak valahogy a fülembe mégis zavaró. Azt hiszem, ezt nem szabadna mondanom, mert hát valóban egy óriással nem vitatkozom, csak hát egyáltalán merészelem egyetlen fél mondattal is kritizálni.
Ugye az önálló estjein azért néha, bár ezek önálló estek voltak, de azért néha a zene is szerepet kapott, hiszen a Pszichében például Fodor Ferenc gitárművésszel dolgozott együtt.
Fodor Ferenc néha igen gitározott, hogy egy-egy kis szünet alatt legyen nekem egy kis pihenőm, és viszont a közönségnek legyen egy kis zene is. Ne csak, hogy én állok és mondom két órán keresztül a Pszichét.
Van egy másik önálló est is, amit 1982-ben mondott először, ez a Vizsói Biblia. Hát ennek is már 40 éve, és ezt a darabot ezt 5 évvel ezelőtt mondta utoljára. De most a Betlentéri Színházban, ugye nagy sajtóhír is lett belőle, hogy 94 évesen színpadra áll. Navarai Mészáros Márton újságírót is köszöntöm itt a stúdióban, az előadás rendező asszisztensét. Hogy jött ez az ötlet ismét?
Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Nagyjából én onnan indítanám a válaszomat, hogy 2018-ban ismertem meg művésznőt személyesen. Ekkor kapta meg ő az Aranymedál díj életműdíját, aminek érdekessége, hogy ezt én alapítottam, tehát én voltam az, aki fölhívtam, hogy ezt a közönség díjat a közönség szavazatai alapján éppen a 90. születésnapja idején megkapta. Nyilván akkor eljött a Betlentévi Színházba, Budapest 7. kerületébe átvenni ezt a díjat. Érdekesség, hogy ez egy emlékezetes 90. születésnap volt, mert a Magyar Teátrumi Díjak életműdíj kategóriáját is abban az évben, talán éppen azon a héten kapta meg. És nyilván a művésznő munkái, illetve nekem a díjjal kapcsolatos teendők miatt nagyon nem volt időnk arra, hogy beszélgessünk a díjátadás alkalmával. Viszont a következő évben, és azóta még egy évben művésznő volt olyan vállalkozó szellemű, hogy eljött az aranymedál díja átadására, díjat átadni kollégáinak, és kialakult három és fél évvel ezelőtt egy nagyon kellemes barátság kettőnk között, és minden egyes telefon és minden egyes személyes találkozás alkalmával művésznő nem habozott elmondani, hogy neki csak egy előadás hiányzik nagyon, az a Vizsai Biblia című önálló estje. És néhány hónappal ezelőtt fölmerült bennem, hogyha a Betlentévi Színház immáron egy évtizede, 10 éve helyszínt biztosít ennek a közönségdíj átadásnak, kétségkívül nem fognak nemet mondani egy olyan javaslatra, hogy Magyarország legidősebb aktív színpadi színésznője, Kossuth díjas művész egy ilyen ikonikus előadást elhozzon hozzájuk Budapest 7. kerületébe. Úgyhogy néhány hónappal ezelőtt egészen aktívan elkezdtük ezt szervezni, rendezőasszisztense lettem ennek az előadásnak. De hát majd Marian nyilván elmondja, hogy ennek rendezője nagyon nincsen, szerkesztője van, és egy színész, aki ugyanaz, aki játsza ezt az előadást, de hát mégiscsak azért kellett koordinálni itt különböző dolgokat. Új jelmez készült, Bakos Bogi, kiváló fiatal, most mesterszakos mom és jelmeztervező, egy nagyon szép, csodálatos, szinte papistólát idéző jelmez készített, Hatházi Tamás, ugyancsak fiatal fotós, új előadásképeket csinált, fotós próba volt, plakátot terveztettünk, illetve hát művésznő nem játszott még a Betlentévi Színházba, csak díjat vett át és díjat adott át, úgyhogy oda is elmentünk együtt, forvás szerveztem, szöveget mondtunk össze, ami mondjuk esetemben a szövegösszemondás az azt jelentette, hogy én fogtam művésznő 1982-es megjegyzésekkel teletűzdelt Biblia szövegkönyvét, amit ő elmondott nekem több alkalommal. Úgyhogy hát így született az előadás, és ennek ilyen fokozatai voltak, és minimális változás is van, tehát mondjuk itt elhangzott előbb, hogy volt zenei kísérlet a pszichénél. Azt hiszem, hogy a Bibliánál is volt, ha nem tévedek, nem?
Nem.
Hát akkor itt nem is lesz, meg nem is volt, úgyhogy akkor ez nem változás, de egészen minimális, mint ahogy jeleztem, jelmez, helyszín, illetve a szövegek tekintetében egy nagyon minimális változás volt, és én itt hát tulajdonképpen asszisztensként segítettem ezt a munkát, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nagy megtiszteltetés, és talán Marian is ugyanazt mondhatja, hogy azért 94 évesen újra előadni 5 év kihagyás után nem kihívás neki, de azért egy egészséges izgalom, talán nem bánja, ha elmondom, hogy van benne, és ezt nagyon jó volt megtapasztalni ennek a különböző folyamatait.
Ez az előadás premier az november 2-án lesz, majd a hallgatók november közepén hallják ezt az adást, de úgy hallottam, hogy akkora az érdeklődés, hogy különböző
pót előadások. Igen, nem is tudom pillanatnyilag, mikor lesz.
Hát november 2-a, és aztán onnétől kezdve talán 11-én is, és úgy hallottam, hogy december közepén újra bemutatják, sőt még az sem kizárt, hogy majd februárban is lesznek előadások. Hányszor kell ilyenkor átvenni ezt a szöveget?
Én ilyenkor azt mondhatnám, hogy nem átveszem, hanem úgy naponta mondom, séta közben, otthon, ebédfőzés közben, elkezdem, hogy tekintetes és nagyságos uraknak, vitéz, stb. És mondom.
Kíváncsian várjuk akkor ezt az előadást majd a Betlentéri Színházban, és most a zenei listájáról Csajkovszkit választottunk. A hegedű versenyből következik részlet Michael Rabin szólójával, a Filharmónia zenekart Alceo Gaiera vezényli, a felvétel pedig 1956-ban készült.
Thank you.
Csajkovszki hegedű versenyéből hallottak részletet Michael Rabin szólójával. A Filharmonia zenekart Alceo Gallera vezényelte, 1956-ban készült a felvétel. Egy szomorú dátum is kötődik az életéhez, hiszen 1964-ben határoztak úgy, hogy fölrobbantják, lebontják a Nemzeti Színházat. Nem tudom, ezt mennyivel előtte tudták önök meg, vagy milyen érzés volt, amikor megtudták, hogy a szeretett színházuk az nem lesz. Ugye ezt a metróépítéssel, közlekedés, szervezési dolgokkal magyarázták annak idején.
És ez megérte? Felteszem a kérdést. Megérte, hogy ezt a színházat fel kellett robbantani? Kinek érte meg? Szeretném látni az illetőt. Mit mondjak? Szeretnék a szemébe nézni, aki azt mondta, hogy igen, 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 robbantsuk fel. Hát nem tudok én ehhez hozzászólni, nem is kéri senki, hogy hozzászóljak. Lélegzetelállító. Ez egy gyalázat volt, mondom most, nyugodtan. Gyalázat volt.
És milyen érzés volt bemenni egy másik, egy új épületbe? Azt hamar el tudták azért fogadni, hamar
itt be
tudták lakni?
Nem arról van szó, hogy az ember nem képes egy másik épületben ugyanazt nyújtani, vagy egy másik épületet elfogadni, és majdan megszeretni esetleg. Vagy... Nem, a dolog maga teljesen függetlenül mindentől az, hogy a Nemzeti Színházat fel kellett robbantani, ez a mai napig is. Én nagyon jól tudom, mert a kollégákkal azért ugye, hogy úgy mondjam, időnként szót váltunk egymással, nem csak a színpadon, hanem a büfében is. Szóval ez mindenki számára a mai napig megoldhatatlan, gyalázat, érthetetlen, indokolatlan. Hát nem tudok mást mondani.
Azért nagyon kevés olyan kollégája van már, akik még játszottak abban a bizonyos Blaha Lujza téri épületben.
Hát én nem számolom úgy a kollégáimat, úgyhogy fogalmam nincs, hogy ki van, vagy ki nincs. Én csak azt tudom, hogy kik azok, akikkel most játszom, és akikkel meg már nem játszom.
Azt mondta, hogy például, ha ritkán is, de néha beszélnek Máté Erzsivel, akivel ugye játszottak együtt.
Bözsivel mi nagyon jóba voltunk, ő volt a Máté Bözse, én voltam a Mariska. Igen, úgyhogy igen.
És aztán hű maradt a színházhoz, hiszen a Pesti Magyar Színháza átkeresztelt Nemzeti Színháznak azóta is tagja, annak a társulatnak a tagja most is tulajdonképpen.
És ebből most az következik, hogy én nagyon hűs, egyébként hűséges típus vagyok valóban. Férjeimet se én hagytam el. Mind a kettő hagyott el engem. Úgyhogy igen, hűséges fajta vagyok.
a Vizsai Biblián kívül más darabban is színpadra áll még, vagy most már csak önálló estet vállal?
Nem, hát a Bibliával feltétlenül színpadra állok. Abban a pillanatban, ha azt mondja ma valaki, hogy holnap, akkor azt mondom, na várjál, mert nekem most azért ezt memorizálnom kell holnap, úgyhogy maradjunk a holnap utánba, de akkor már holnap utánba maradhatunk, és elkezdem mondani, hogy kezdetben teremté Isten az mennyet és az földet, az föld pedig vala ékesség nélkül való és puszta, stb. Szinte majdnem 2 órán keresztül.
Hogyha beleszólhatok, úgy érzékeltem itt megfigyelőként, hogy a kérdés egy kicsit arra is iványul, hogy művésznő játszik-e mást, vagy vannak-e egyéb munkái, hát én itt most itt asszisztenseként megválaszolom, ezt maximum nem releváns információ. Ugye a Pesti Magyar Színházban, mint ennek utána néztünk, áprilisban játszott utoljára Háj János házasságon innen, s házasságon túl című, hát házasság tematikájú, nagyon kiváló kortárs előadásában.
Nagyon jó darab.
És hát volt szerencsém művésznőt látni decemberben, döbbenetes vastapsot kapott a jelenléte, hiszen az előadás az általa játszott úgynevezett öveg asszony monológiával ér véget, felállva tapsolt a stúdió színpad, nem tudom, 40-50-60 fős közönsége.
Változatlanul, és bízom benne, hogy változatlanul játszani fogjuk, még fogalmam nincs, hiszen színésznek abban nincs beleszólása, hogy mit is játszik a színház, ez nem a mi dolgunk, nekünk tudomásul kell vennünk, de én boldog lennék, ha ezt elővennénk és játszhatnám, ennyi.
Azt mondta, hogy zárjunk Bartókkal, ha már a Bartók rádióban vagyunk, és nagyon szereti Bartók muzsikáját, igen, otthon is gyakran hallgatja. A román népi táncokból következik most részlet. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik Kocsis Zoltán, a karmester, a felvétel pedig 2008-ban a MÜPÁ-ban készült.
Thank you.
Bartók Béla 1917-ben komponált Román népi táncok című művét hallották, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott Kocsis Zoltán vezényelt, a felvétel 2008-ban a Művészetek Palotájában készült. Hát egy kritikából hadd olvassak még föl zárásként néhány mondatot. Hangjának szépsége és kiejtésének pontossága, beszédének érzelmi és értelmi ereje kiemeli a pályatársak közül. Felelősségteli minden megszólalása.
Ezt kiírta?
Ez egy kritikából való.
Ez egy valahol kritika. Igen. Hát nagyon szép, köszönöm szépen. Jól esik. Igen. Igen.
Hiszem,
valami rémlik, mintha egyszer ezzel a néhány sorral találkoztam volna, de nem tudom meghatározni, hogy ki.
Azt hiszem, hogy így 94 évesen is meggyőződhettünk ezeknek a soroknak a valóságtartalmáról. Csernus Marian Kossuth Díjas színésznőnek, a Nemzeti Színház örökös tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és kedvenc zenéiből néhányat megmutatott.
Én meg szintén nagyon köszönöm, hogy eljöhettem, és beszélgettünk, mert hiszen úgy látom, hogy beszélgettünk. Hát,
köszönjük szépen még egyszer.
Én is köszönöm.
És boldog ünneplést kívánunk.
És minden jót kívánok mindnyájuknak.
November 12-én elhangzott műsorunk ismétlésével emlékeztünk. A júliusban 97 éves korában elhunyt Csernus Marian Kossuth Díjas színművészre. Jövő héten még egy ismétlést hallhatnak itt a lemezelőben. A Kutasi Judit világhírű mezzoszopránnal 2 évvel ezelőtt készült beszélgetést hallgathatják meg újra. Közvetlen munkatársaim Bánkövi Gyula, Boda Eszter és Molnár Rende nevében is elköszön a műsorvezető Madarás Zsolt. Ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu/lemezelő linken.
A 2022. november 13-ai adás ismétlését hallották. Műsorajánló. Századik születésnapja alkalmából több műsorban is szeretettel emlékezünk Kró György zenetörténész zenekritikusra.
A rádió egy ország kulturális nevelésében, az emberek moráljának, ízlésének és az emberek hangulatának, az emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv.
Muzsikus legendák, kedden 18 órakor, Muzsikáló délután, szerdán 15 óra 6 perckor, és új zenei újság csütörtökön 18 órakor a Bartók Rádióban.
Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.